Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Az elképzelhetetlen nyomor, ami hivatalosan nem is létezik. A városrész, amit a mentők is csak nehezen találnak meg, mert a térkép sem jelöli, és ahonnan 40 percet is gyalogolnak a gyerekek, mire eljutnak az iskolába. Itt van karnyújtásina tőlünk, egy órát sem kell autózni, hogy odajussunk, de onnan kitörni egy emberöltő is kevés. Magyarországon a lakosság egyharmada, több mint 3 millió ember él a létminimum alatt. Nyakunkon a tél, az állam több mint 10 éve szociális tűzifával segíti az 5000-es lélekszámonál kisebb településeket, de ez csak csepp a tengerben, és ahogy Bátori Róbert videóriportjából kiderül, ezt a keveset sem mindig azok kapják, akiknek szükségük lenne rá. A riport forgatásának körülményeiről, a helyszínen tapasztaltakról kérdeztem kollégámat. Merre jártál pontosan, és mi volt a legmegdöbbentőbb abban, amit tapasztalt? Tehát, hogy elképesztő szegénységről árulkodnak ezek a képek.
Előjáróban el szeretném mondani, hogy nem célja ennek a műsornak, sem nekem, és egyébként pedig a Szabad Európának sem az, hogy úgynevezett nyomorpornót csináljunk, és mások tényleg bődületes nyomorúságában tocsogjunk, és ezeket a képeket mutassuk be. Valahogy próbálunk balanszírozni a között, hogy megmutassuk, de ne legyen ez túl sok. Én ezt, meg nagyon sokan közülünk ezt etiketlennek tartjuk. De alapvetően tényleg ez egy időutazás volt. Ugye a riport maga arról szólt, hogy a szociális tűzifa kapcsán kik azok az emberek, akik még ehhez sem férnek hozzá, ehhez a juttatáshoz. Két olyan helyszínen jártam, ahol alapvetően tudtam, hogy problémák lehetnek. Az egyik az tényleg időutazás vissza az középkorba. Ez egy szabolcsi település, Majdnak hívják, és Majdnak van egy külterülete, amit Kózsai Tanyának hívnak. Itt a papírok szerint egyébként 30-an élnek, de jóval többen. Valójában 100 ember lakik ott egészen furcsa körülmények között. Mondom, ez egy külterület, és hát az a furcsaság, hogy végig az volt az érzésem, az érzésünk, amikor ott forgattunk és ott jártunk, hogy olyan, mintha a helyi önkormányzat ezekről az emberekről elfeledkezett volna, és olyan élethelyzetek láttunk, és próbáltuk meg ezt, hogy mondjam, ízlésesen megmutatni. Ami hát találtunk olyan embereket, akik elveszítették a lakásukat egy szerencsétlen eset miatt, 50 ezer forintért vettek egy sárkunyhót, tehát tényleg sárkunyhó, aminek nem is volt teteje, gallyakból raktak rá tetőt, és azt megpróbálták lefóliázni, ketten élnek ott, egy idősebb házaspár, egyébként számszerűen nem idősek, tehát hogy 50 és 60 év közöttiek, de nyilván kinéznek 70-nek. Mikor bemettünk ebbe a viskóba, akkor döbbenetes volt az, hogy például az ott lakó Laci azt mutatta, hogy annyira beázik ez az egész kunyhó, aminek a tetejét ők csinálták meg, hogy konkrétan gombák nőnek a plafonból. Nincsenek oda bejelentkezve, nem is tudnak bejelentkezni, mert amikor vették ezt a házat idézőjelbe, akkor már akitől vették, ő sem volt oda bejelentkezve, hiszen valójában nem is az ő tulajdona. Senki nem íratta át a nevére az elmúlt években ezt a kaibát, meg hát hozzáteszem azt, hogy valószínűleg az átíratás, a névre íratás az többe került volna, mint maga ez a viskósz. Tehát a jogszabályok adottak nyilván, hogy minek kell teljesülnie ahhoz, hogy valaki vagy valakik szociális juttatást tudjanak igénybe venni.
Ugye az egyik nagyon fontos szempont az, hogy legyen állandó bejelentett lakcíme, és ez az, amit ezek az emberek már eleve nem tudnak megtenni.
Igen, tehát rászorulók, de egész egyszerűen abban a helyzetben vannak, hogy, és hozzáteszem, nagyon sokan vannak még így, tehát több tízezren vannak még így az országban, akik papíron hajléktalanok, nyilván egyébként nem azok, de egész egyszerűen ezekkel az emberekkel a rendszer nem tud mit kezdeni, ezért kiesnek a mindenféle szociális juttatásból. És ugye ők nem tudnak magukon segíteni. Tehát annyira elesettek, tényleg nem tudnak senkihez sem fordulni, és egyébként az önkormányzathoz sem. A magyar polgármester egy olyan polgármester, aki vele volt már néhány köröm, néhány sztorim, de hogy ő pont az a polgármester, aki amikor ott vagyok, és fölhívom, és szeretnék interjút kérni tőle, akkor ő mindig szabadságra megy. Ebben az esetben is ez történt, tehát hogy ő reggel még dolgozott, de amikor már felhívtam, akkor szabadságra ment. Ő azt mondta, Kerek Perec, hogy nem tud ezeken az embereken segíteni, akármennyire is puritán és embertelen körülmények között élnek, mert ezek a jogszabályok, és kész, punktum. Én azt gondolom, hogy ez egyrésztről érthető, tehát azt mindenki tudja, hogy szabályok vannak, de én azt gondolom, hogy felelős polgármesterként, helyi vezetőként azért lehetne ennél többet is tenni.
A jogszabály szerint, hogyha konkrétan a szociális tűzifáról beszélünk, amit már több mint 10 éve hozta a kormány rendszeresen, ez azoknak a településeknek jár, ahol 5000 főnél kevesebb állandó lakos van. Mint hogyha a nagyobb településeken nem is lenne nyomor, nem is lenne szegénység. Írtál a belügyminisztériumnak, azt a választ kaptad, hogy hát, hogyha mindenkinek szeretnének szociális tűzifát adni, aki rászorulhatna, akkor ezt nem tudnák kifizetni a költségvetésből. 5 milliárd forint az soknak tűnik, de valójában ez nagyon kevés.
Igen, hát ez volt a kiinduló pontja ennek a riportnak, hogy megtudjuk azt, hogy miért pont ott húzták meg a határt, és ki húzta meg itt a határt. Azt szerintem érthető közigazgatásilag, hogy egyszerűen nem férhet hozzá mindenki ezekhez a juttatásokhoz. Azt szerettem volna megtudni, hogy miért csak az 5000 fő alatti települések lakói önkormányzati pályázhatnak erre. Tényleg ez volt a válasz, hogy van 311 olyan település az országban, akik jóval nagyobbak ennél, de a BM-ben azt mondják, hogy az ő tapasztalataik szerint szociális tűzifára leginkább a falvakban, kisvárosokban élő embereknek van szüksége. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy 70 ezres Tatabányán nincsenek szegény emberek, akik erre rá lennének szorulva, de egyébként Tatabányán ott egészen érdekes a helyzet, mert ott három szegregátum van, tehát nyomornegyed vagy szegénytelep, de ott az önkormányzat megpróbálja megoldani azt, nyilván forrásszűkében vannak ők is, hogy 7 és 10 millió forint közötti összeget valahogy összegyűjt, és támogatja ezeket a családokat. Nyilván itt is fennáll az a helyzet, hogy be kell tartani a játékszabályokat. Tehát azok kapnak, akiknek van állandó bejelentett lakcímük. Találkoztam Tatabányán olyan emberrel, akinek van bejelentett lakcíme, oda kap szociális tűzifát, de életvitelszerűen nem is ott él, hanem egy ilyen nagyon furcsa helyen. Az a neve, hogy 25 ház, ez egy régi bányászoknak épített vikend terület volt, most az önkormányzat adja bérbe, úgy adja bérbe, hogy 17,5 forintot kell évente négyzetméterért fizetni, mivel hogy ezek lakhatásra papíron alkalmatlan házak, területek, ezért kertészkedésre adják bérbe. Tök jó fej volt a tatabányai alpolgármester Lusztik Péter, mert nem is gondoltam volna azt, hogy ő kijön oda a területre a 25 házakhoz, és beleáll egy interjúba, amiben egyébként tényleg elmondja azt, hogy papíron nem élhetne itt senki, hiszen lakhatásra alkalmatlanok az épületek. Nyilván pontosan tudják, hogy egyébként nagyjából 100-120 ember él ezen a területen, ők megpróbálnak szemet hunyni e fölött a dolog fölött, mert pontosan tudják, hogyha kilakoltatnak ezeket az embereket, akkor egész egyszerűen nem lenne hová menniük.
Megdöbbentő jelenete volt a riportoknak az, amikor mentőt hívtak ide a 25 házhoz egy emberhez, és hát nagyon hosszan kellett magyarázni a mentőnek is, hogy hogyan tud oda találni, beletelt vagy fél órába, amíg kér. Hát olyan, mintha nem is léteznének ezek az emberek gyakorlatilag, és szinte szégyellik, hogy ott vannak. A gyerekeknek nagyon sok időbe telik, míg eljutnak egyáltalán egy tömegközlekedési eszközhöz, hogy eljussanak az iskolába. Neked nem volt egy olyan érzésed, amikor ezt csináltad, hogy azon kívül, amit a számokból tudunk, hogy a Magyarországon a lakosság egyharmada gyakorlatilag egyik napról a másikra a létminimum alatt él, de hogy nagyon könnyű belecsúszni ebbe az egyharmadba? Mert nagyon könnyen pálcát törnek ezek fölött az emberek között, miközben hát egyre jobban elmosódik a határ, amit átlépve már ott találod magad.
Nagyon könnyű belecsúszni. Mondok erre egy példát, és hogy visszakanyarodnék Szabolcs megyébe. Laciék, akik egyébként most 2 éve már egy kunyhóban élnek, ők úgy csúsztak bele abba, hogy egy kunyhóban kelljen élniük, hogy a felesége sztrókot kapott. Addig egy igaz, ugyanazon a részen, de 3 utcával feljebb, egy nagy, normálisnak mondható házban laktak. Mivel a felesége sztrókot kapott, és 9 hónapig volt kórházban, elvitte minden pénzüket, és a házukat is el kellett adniuk, hogy a feleségehez be tudjon járni a kórházba. És hát elvitte a kórházba járás, meg hát az élet a pénzüket. Amennyiük maradt, abból tudtak venni 50 ezer forintból egy kunyhót. Most ez az 50 ezer forint, hát ez egy Tesco-s bevásárlás. Tehát, hogy ezek az emberek ennyiért lettek 4 falat tető nélkül. És egész egyszerűen ennyire könnyű ebbe az egészbe belecsúszni. Visszakanyarodva pedig Tatabányára a 25 házakhoz, ott valóban stigma az, ha az ember ilyen helyen él. Képzeljük el azt, hogy a gyerekeknek reggel mondjuk 40 percig kell gyalogolni ahhoz, hogy elérjék az első busz megállót. Mire odaérnek, ezen a területen se közvilágítás nincs, sáros utak vannak, tehát mire elér a buszhoz a gyerek, addigra tök koszos. Így száll fel a buszra, így topog be az iskolába, és nyilván ezt szégyellik ezek a gyerekek. Ezt szégyellik a felnőttek is, mert ha esetleg elmennek munkát vállalni a városban bárhova, akkor ez egy stigma. Nem szeretik megmondani azt, hogy ők egy ennyire lehetetlen helyen élnek, olyannyira lehetetlen helyen, ami még a térképen sincs rajta, és egyébként még Tatabányán a mentősök sem tudják, hogyha baj van, akkor ha a 25 házakhoz szívják őket, akkor hova kell menniük, mert nincs benne a térképkeresőbe, vagy az utcakeresőbe. Ezek a helyek papíron nem létező helyek, holott mindenki tud róla, hogy léteznek, tud róla az önkormányzat, tud róla a szeretetszolgálat, mindenki más, de hát hivatalosan ezek tényleg nem léteznek, ezek a helyek.
Beszéltetek egy picit arról, hogyan látják ők a saját helyzetüket és a jövőjüket? Egy elég nehéz tél előtt állunk. Egyre rosszabb helyzetben vannak azok is, az önkormányzatok is, meg a különböző civil szervezetek, akiktől támogatást kaphatnának. Hogyan próbálják átvészelni a következő hónapokat?
Azt láttam, és az a tapasztalatom, hogy a civil szervezetek tényleg erőn felül megpróbálnak segíteni ezeken a családokon, ezeken az embereken. Nyilván ők sem tudnak egy csapásra mindent megoldani, forrás hiánnyal küzdenek, humán erőforrás hiánnyal küzdenek. Azok az önkormányzatok, amelyek partnerek abban, hogy ezek az emberek valahogy átvészeljék a következő időszakot. Én például Tatabányán láttam arra a törekvést. Volt egyfajta jó indulat ezek felé, az emberek felé, és tényleg megpróbálnak segíteni. Ami megdöbbentett, az igazából a magyi történet. Ott aztán a törvény, vagy hát a jogszabályok minden betűjét tök jól értelmezik a hivatalban, is azt mondják, hogy ez akkor jár, ha. Viszont ezek az emberek gyakorlatilag kívül esnek ezeken a jogszabályokon, itt teljesen magukra vannak hagyva, és azt meg nem engedhetik meg maguknak, hogy ebbe beletörődjenek, mert akkor egyszerűen belehalnak ebbe a helyzetbe, ebbe az élethelyzetbe, úgyhogy úgy tudják megoldani, kimondva, kimondatlanul, elmennek, kivágják az erdőből a fát, hazaviszik, és kész. És fűtenek azzal, vagy adott esetben lopják az áramot. Nyilván ezeket megpróbáljuk nem bemutatni ebben a műsorban, de én azt gondolom, hogy a nézők azért ezekből a képekből látják, hogy ez abszolút nem egy idilli helyzet. A megoldást azt nyilván mindenki látja, csak valahogy nem jutnak sem az önkormányzatok, sem az emberek egyről a kettőre, pont azért, mert ehhez pénz kell. Nagyon sok pénz, és az nincs most.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.